Rádióegyetem. A szimbolizmustól az avantgárdig. A magyar színjátszás kezdetei. Kenyeres Zoltán előadása.
Nem tudom, el tudták-e olvasni, most avval nem tudok időt tölteni. Tehát a nápolyi emlék Kis Józsefnek a verse. A Kis József ugye az arany utáni költészetnek hát egyik elismert képviselője volt itt. Mi nálunk a Hét című folyóiratnak volt a szerkesztője, arról majd néhány mondatot fogok is mondani. És hát egy ilyen elég elismert, ünnepelt költő volt, és ez is egy ilyen jól megcsinált vers. De hát ez egy késő romantikus vers, hogy ő ott van Nápolyban, és fölmegy a Posillipóra, és ott leül, és akkor hoznak neki egy kis Chianti bort, és akkor úgy szétnéz, és akkor olyan egy a természettel, és akkor egyszer csak jön egy temetési menet, és akkor aztán a vers nagy része arról szól, hogy ott visznek egy koporsót, és hát az milyen szép ebbe a tájba, hát csak itt a mediterrán vidéken szép a halál, meg minden, hát a mediterrán vidéken persze minden szép, az élet is szép, erről szól a vers. Na most, ugye jöttek ezek haza Münchenből a Ferenciék, és senki nem kért tőlük semmit, nem kaptak megrendeléseket a Millenniumra. Hát a Millenniumon készült minden Budapesten, azt tudják, a vásárcsarnokok, a kisföld alatti, hát hihetetlen mit csináltak akkor, és azok határidőre elkészültek, és úgy elkészültek, hogy máig használhatók, máig jók, és azért nagy ünnepségek voltak, de őket éppen nem kereste meg, hanem megkereste őket a Kis József meg az Ignótusz, és akkor összeállított egy verses kötetet a Kis József, és arra kérték ezeket az óriási, nála sokkal nagyobb művészeket, hogy illusztrálják, és egy ilyen könyv meg is jelent, gyönyörűséges kötet, ha átmennek a művészettörténeti könyvtárba, és nem volt valaki művészettörténeti intézet könyvtárába, és nem volt valaki leleményesebb, mint én, mert én visszavittem, hanem ellopta, ha nem lopta, akkor megnézheti. Gyönyörű, mind könyv is gyönyörű. És ott hát különböző verseket illusztráltak, és ezt a verset, a nápolyi emléket, ezt a Ferenczi Károly illusztrálta, és egy rajz, amin egy férfi egy óriási sötét kabátba ül, és elfordul tőlünk, már ez szokatlan. Hát azért nagyon kevés olyan képzőművészeti alkotás van, ahol az ábrázolandó főhős éppen elfordul, nem látjuk az arcát. Hát ez mindig odafordul hozzánk, erről nagyon sokat írtak erről az odafordulásról. Odafordul, ránk néz. Még akkor is, ha epikusan nem jönne ki a történetből, amiről van szó, akkor is ránk néznek, hogy jobban látjuk. Ez még elfordul, nem látjuk az arcát, hogy könyököl az asztalon, ott van a kis borosüveg, meg a pohár, és elfordul tőlünk, marha nagy sötét kabátját lehet látni, és elfordul. És hova fordul el? A nápolyi öböl felé. Ez egy szénrajz, tehát nincsenek színek, csak fekete-fehér van, de ez a fekete kabát van, és a nápolyi öböl, a tenger pedig egy nagy fehér, maga a fény, a világosság. És én azt mondom, hogy ez az impresszionizmus lényegét fejezi ki a megvilágításról, amiről szó volt, hogy a megvilágítási érték, a fény a központ. Hogy abban a fényben, abban a megvilágításban hogy néznek ki a dolgot, hogyan hatnak egymásra a színek. Erről volt szó, ugye ez a Fülöp Lajos-féle impresszionizmus elmélet. Tehát ez mint egy ezt a fény felé fordulást fogalmazza meg, ezt emeli ki a versből. A versnek egy olyan részét emeli ki, amit a Kis József nem elég hangsúlyozottan emel ki, mert utána tovább megy egy ilyen kicsit szentimentális történés felé, hogy hozzák ott a fiatalembert a koporsóba, és akkor az milyen megható, és minden ahelyett, hogy itt megállt volna, hogy a fény. Mindig az a jó műalkotás, ezt elemzéseknek odáig kéne eljutni, hogy a forma, amit követ, a szubstanciális-e. Tehát a forma önmagában kifejezze valamilyen tartalmat, és itt a forma, a kabát, és az elfordult alak és a fény, az kifejezi az impresszionizmus lényegét, egy új művészet felfogás lényegét, ugyanakkor van egy antropológiai tartalma is, a fény felé fordulás. És Ferencivel kapcsolatban nem erről a képről, hanem a önac képéről. Gyerekek, úgy nem lehet élni, hogy ne menjenek legalább minden évben egyszer ki Szentendrére, és ne nézzék meg évente a Ferenci Múzeumot. Úgy nem lehet élni. Úgy, hogy nem vesznek téli szalámit, meg mit, úgy lehet élni, de úgy, hogy a Ferenciket nem nézik meg, rendszeresen úgy nem lehet élni. Muszáj kimenni, megnézni, hát borzasztó nagy festő volt. Hát rettenetes nagy pezsgő kulturális élet volt itt a századfordulón, század előn. Hát már mondtam egyszer a Zeiselnek, hogy ezzel kéne foglalkozni. Hát hogy lehet az, hogy néhány évtized alatt ennyi zseni született, és azóta se? Hát ez egy genetikai csoda. Hát hogy lehet az? Mert fantasztikus. A Ferenci borzasztó nagy volt, meg a többiek is. Meg kell nézni. Ki kell menni ott úgy kicsit messzebb a főtértől, van egy Zóbel Múzeum. Azt is meg kell nézni. Ezeket meg kell nézni. Hát nem kisebbek ezek a festőink, mint a világhírű franciák. Nem kisebbek, hát nagyszerűek. És amikor a kultúrföllényről beszélünk, ami ugye milyen nacionalisták vagyunk, hát én is híve vagyok. Hát nincs ilyen a szlovákoknak, cseheknek, románoknak. Nincs, voltam, megnéztem. Nincs ilyen. Majd az impressionizmusban van a cseheknek a muha. Nagyszerű. Később. De itt ezekben az években hát tényleg nagyon jók vagyunk. Borzasztó jók vagyunk. Na most mondom, erről a fény felé fordulásról van a Hanvasnak egy gyönyörű tanulmánya, a lelki szegény. Hogy ezt rajzolja, ezt festi, ez is a lelki szegény. Tudnék, olyan meghökkentő, hogy övék a mennyek országa, hogy a lelki szegényeké ismerik a lelki. Miért a lelki szegényeké? Azért, mert azt mondja a Hanvas, hogy aki abiben szegény, az abban való gazdagságra vágyik. A lelki szegény nem az anyagi gazdagságra vágyik, hanem a lelki gazdagságra. Ezért az övé a mennyek országa. Gyönyörű gondolat. És ez a lelki szegény, aki elfordul a bortól, és a fény felé fordul. Hát sokkal jelentékenyebb dolgot csinál a Ferenci Károly ebből a képből, mint a kis József, aki ezt nem vette észre, nem tudott róla, nem volt a gondolataiba. A Ferenci Károlynak meg ott volt. Aztán aki a lelki szegény, majd a Pilinszky. Ugye? A Miskin herceg az oroszoknál, a Dosztojevszki. Ezek a nagyok. Azok tudják, hogy mi a lelki szegény. A Németh Lajosnak van egy kitűnő korai tanulmánya, amiben arról szól, hogy igen, itt a Ferenci Károlyék meg a nagybánya, ez megelőzi az irodalmat. Ezt a modernséget és ezt az eszköztechnikát majd talán csak a nyugatosok hozzák be. Ott egalizálódik. Én meg attól félek, hogy máig nem egalizálódott, hogy a magyar képzőművészet legalábbis az eszköztechnikát tekintve máig az irodalom előtt van. Máig modernebbek. Nem tudom. Érdemes lenne ezt tüzetesebben megvizsgálni, kéne mai tárlatokra járni. Konok Tamás. Nem tudom. Ugye azt tudjuk, hogy az eszköztechnikában van egy olyan, van a romantika, a késő romantika, és akkor jön a nyugat, ezek az abszolút zsenik. Hát az is hihetetlen, hogy ott nem tudom én 77 és 90 között hány teljesen zseniális író született. Hát ugye az Adi, hát nem, de nem csak az Adi. Hát a Babics is, meg a Kosszolányi is, meg a Tóthán. Hát hihetetlen, hogy mi van Juhász Gyula. Hát fantasztikus, ugye? De ez egy posztimpressionizmus és posztszimbolizmus. Az avantgárd valahogy nem érinti meg a nyugatot, majd erről még fogok pár mondatot mondani. De ott akkor bejön a Kassák, és bejön az avantgárd mégiscsak. De az nem igazán terjed el a képzőművészetben, igen. A képzőművészetben nem lehet úgy festeni, nem lehet máma már. Aki máma ilyen posztszimbolista, posztimpressionista festményt csinál, bármilyen jól csinálja meg, azok a vigécek viszik le ilyen gicses dolgok vidékre, és eladják pár ezer forintért. Vannak ilyen képkereskedők. A nagy festészetben ma már úgy kell csinálni, mint a Konok Tamás, meg a többiek. Hanvasnak van egy könyve, amelyik a Ferenci Károlytól a Losonczy Tamásig ível háború után írta. Akkor még a Losonczy Tamás egy fiatal ember volt. hogy az a vonal a Ferenczi Károlytól a Losonczi Tamásig megy. Na most az a kérdés, hogy ezt a vonalat követi-e az irodalom, a költészet a maga eszköztechnikájában, és azt lehet mondani, hogy igen, az impressionizmus, posztszimbolizmus, posztimpressionizmus, azt nagyon magas színvonalon megcsinálja a magyar költészet. Az avantgárdban ott vannak a kassák, akik nem olyan zseniálisak, de azért nagyon jók, és aztán egy másik vonalon megy tovább tulajdonképpen. Nem az avantgárd felé megy igazán tovább a magyar költészet, a képzőművészet igen, hanem megy a tárgyiasság felé. Tehát ugye Babits már 10-be fölfedező, hogy jó lenne már szakítani ezekkel a nagy színes képekkel, és valami tárgyiasabbat csinálni. Ő nem nagyon tudja még ezt megcsinálni eszköztechnikailag. De majd ráharap erre a Szabó Lőrinc, ott az tovább megy, és akik igazán meg tudják csinálni, az az újholdasok, a Nemes Nagy Ágnes Pilinszky. Nemes Nagy Ágnes valahol írja is azt, hogy hát ugye azért, hogy imádtuk a Kosztolányit és minden, de hát azóta már, ez háború után írja, azóta már egy szépség elvonó kúrán ment át a költészet. Írtó jó szó. Ugye csak egy nagy költő tud kitalálni, nem egy irodalomtörténész. Hogy azóta szépség elvonó kúrán, már nem olyan jó, ha olyan borzasztó szép. És ott már kialakul egy tárgyas, egészen más képi világ az újholdba, mint ami a nyugat volt, a nyugatosok voltak. Az egy verset meghall az ember, azonnal tudja, hogy ezt körülbelül mikor írták. És akkor itt van még egy lépés, de egy nagy lépés, a Tandori. Ott bejön a képek nélküli vers. Nincsenek képek a Tandorinál, szavak vannak. Nincsenek képek. Na most azt nem tudom figyelemmel kísérni, azt nem látom, hogy megy-e ez tovább. Ki tudnak-e találni még ezen túl valami olyat? Úgy veszem észre, hogy nem, inkább visszafele megy. Hogy olyan egészen fiatal költő most jelent meg pár hete a második kötete, az első kötetét ismerem, és az nagyon jó volt, a Bajtai András, az egy picit inkább visszafele megy a Tandoritól, nem tovább megy. A Tandori tovább megy a Nemes Nagy Ágnesen. A Nemes Nagy Ágnes középiskolai tanára volt. Tovább megy. Ott kitalál valamit, kitalál a Tandori a nyelvvel valamit, amit a Nemes Nagy Ágnes még nem tudott, és ha akarta volna, se tudta volna még eszköztechnikailag megcsinálni. Ott ő tovább megy. De azt nem tudom, hogy ezen túl van-e. Amit látok az utóbbi egy-két évtizedben, az inkább egy visszafele fordulás. Ha nem is a szépség elvonó kúrának a felszámolása egy hízókúra, de az egy kicsit olyan. Most úgy megint földúsulnak a versek, kicsit csengőbb-bongóbbak, hogy úgy mondjam, követhetőbbek. Mert azért a Tandorin gondolkozni kell. Egy Tandori vers nem adja meg magát úgy, hogy elolvasom, és húha. Vannak olyan versei is. Tehát nem csak a technikában van technikai előrehaladás, hanem a nyelvkezelésben, a képalkotásban is. És mondom, itt egy kérdés. A német tanús azt mondja, hogy igen, a nyugat behozza azt a fázis hátrányt, ami még itt a század végén van, század első éveiben még van. Ott a képzőművészet, a nagybányaiak előrébb vannak. Hát ugye ez az egyenlőtlen fejlődés, hát a világon nincs úgy, hogy a társadalom is fejlődik, a technika is, a mezőgazdaság is, az ipar is, és akkor a festészet is, a zene is, meg ugyanúgy. Nincs együtt, azt úgy föl lehet rajzolni grafikailag, hogy melyik hol tart, és hát aztán meg ugye az utóbbi évtizedekben, hiszen az eleje ennek a kurzusnak arról szólt, hogy hát már föladták a haladás elvet, nincs haladás, nincs evolúció. Már nem is kell keresni. De hát akkor menjünk vissza, ahol elkezdődik tulajdonképpen a nyugatnak a majdani megalakulása. Hát az a 7, 1890-ben. Hát ugye a 7, sajnos rettenetesen nehéz beragozni az ilyen névelővel ellátott címeket, hogy a 7. Mert akkor mit mondok, hogy a hétben jelent meg. Szörnyű nehéz egy mondatot fogalmazni vele. Hogy a hétben publikált, hogy mit tudom én, Mikszát is publikált a Hétben. Na most ezt hogy írjam le? Mert nem az a címe, hogy kis A-val, Hét, nagy H-val, hanem a Hét. És akkor Mikszát publikált a Hétben, az meg szörnyű rosszul hangzik. Gondolhattak volna rá. Nagyon érdekes ez, képes lap. Hogyha van idejük, menjenek föl az ötvös könyvtárba, ott levehetik a polcról az eredeti példányokat, vigyázzanak, mert már töredeznek a lapok. Hát borzasztó érdekes, egy ilyen 1990-91-et leveszik a polcról lapozgatni a képeket, a fényképeket, mert már vannak. Az a világ. Hát borzasztó érdekes, és hát mindenki ír bele, nem válogattak, nem tudom, ideológiailag. Nagyon érdekes, jó lap. Azt lehet mondani, hogy van három korszaka, az egyik az az indulástól 90-től tart, körülbelül 6-ig, 8-ig. 6-ban indul a szerda, és akkor átlép tőlük az Ambrus, meg az Ignotus, ott hagyja a Kis József féle lapot. Akkor megindul a Nyugat, az egy periódus a Kis József haláláig, 21-ig. A Nyugat ellenfordul. Adi ellenfordul a Hét. Ez tulajdonképpen szövetségese a konzervatív kritikának. Persze a publikációit illetően nem lesz konzervatív, de konkurens lát a Nyugatban, és az nem tetszik. 21-ben meghal a Kisjóf, és akkor még 24-ig Fehér Árpád szerkeszti, ezt nem kell tudni, és 24-ben szűnik meg. Van egy párja, 90-ben indul, és 95-ben a Herceg-Ferencnek az új időkje. Annak az előfizető tábora végig nagyobb. Amikor azt tudjuk mondani, hogy Móricznak sikerült a Nyugat előfizetőit 2000-re föltornászni, ez pár hónap, ennyi előfizetője soha nem volt a Nyugatnak, akkor a bejegyzett, ilyen adó, bejegyzett előfizetői száma az új időknek 25 ezer volt. És nem rossz lap az új idők, de az egy más ideológia, az egy ilyen, egy más polgári réteget szólít meg. 45 után is még létezik az új idők, de az kiveszik a herceg, még élő Herceg Ferenc kezéből, és a Kassák lesz egyszer a szerkesztő egy darab ideig, kevesen tudják. Hát aztán a Kassák kezéből mindent kivesznek, és fő ellenség lesz az Avangárd, azokból az abszolút baloldali emberekből, akik marxistának, szocialistának vallották magukat, évtizeden keresztül vállalták a börtönt, meg mindent a Horthy rendszerben, azoknak a legnagyobb ellenségek a szocialista kultúrpolitikában, mert itt a realizmust kell csinálni, és nem az Avangárdot. A Hét az egyrészt liberális, tehát az alapja a liberalizmus, egy tehetségtisztelet, ami jó, azt leközöljük. Ignotusnak van Lárpurláról egy cikke, és azt mondja, nagyon híres mondás, hogy a művészetnek csak egy törvénye van, csinálj, amit akarsz, ha meg tudod csinálni. Ez a liberális irodalompolitika, kultúrpolitika, szerkesztéspolitika. Csinálj, amit akarsz, ha meg tudod csinálni. És itt a megtudodnál a minőség. Egy sallangmentes nemzeti szemlélet, ez néha átmegy egy kicsi túlzó európaiságba a Hétnél, a modernség, mint ideológikum. És a harmadik elve az autonóm irodalom, hogy az irodalom legyen független mindentől. Hát mi az, amitől nagyon nehéz függetlennek lenni? A sajtó, a napi sajtó. Hát ugye nagy teret adnak, akkor ezek a nagy lepedő, nagyságú újságok közöltek regényeket folytatásokba hosszan, hónapokon keresztül. Melyik a világ leghíresebb regénye, amit úgy írt az illető, hogy napról napra kellett a folytatásokat megírni. Egy bizonyos időre jött hozzá a szerkesztőségi szolga, és elkérte. Dickens, a Pickwick Club, a Pickwick Papers, talán a legjobb Dickens, amit úgy írt, hogy meg volt határozva, hogy oda tördelik be, az hány oldal lehet. és naponta, mit tudom én, 11 órakor, vagy nem tudom, hogy mikor csöngettek, és addigra két kellett lenni, és odaadta. Az ember azt hinné, hogy így nem lehet igazi műalkotást írni, mert hát ez egy hülyeség, ezzel lehet pénzt keresni, de nem műalkotást, de lehet. De itt fölmerül az autonóm irodalom, hogy legyen független a politikától természetesen, és legyen a sajtótól is, majd Ambrusnak erről van egy nagy tanulmánya. Nincs beköszöntő írása igazi, nincs programadó írása az első számok egyikébe se, de a decemberi számban van egy nagyon érdekes álszpoétika-szerű írása a hétnek, az Alexander Bernát írja, hát 90 decemberében, ahol azt mondja, hogy hát most már nagyon jó, mert rendeződött az ország helyzete, nem szóra mondom csak a tartalmát, és most már az irodalom lehet csak irodalom. Most már lehet az esztétikumra koncentrálni, a szépre koncentrálni. Ez egy álszpoétika. És ez válasz. Általában minden válasz, ugye a Gadamer szerint is minden válasz valamire. És mire válasz? Ez arra válasz, hogy valamikor az 50-es években, 1850-es években, tehát a szabadságharc után, szem 54-ben indít egy folyóiratot a Gyulai Pál. És annak van egy beköszöntője. És rögtön az első számban, és ott a Gyulai Pál azt mondja, hogy a nemzetiség középpontja és nemzetünk védangyala az irodalom. Hát az elbukott szabadságharc után mi létezik? Hát az irodalom. És azt mondja az Alexander Bernát évtizedekkel később, mert ezek rendeződtek, megvan a kiegyezés, a nemzet. Most már nem kell a nemzet ügyeivel foglalkozni az irodalommal, most már lehet csak a széppel. A Gyulai még azt mondta, hogy a nemzettel. Hát nincs másunk. Csak a kultúra van, csak az irodalom van. Nemzetiség védangyala, ezt szóra idézem. A nemzetiség védangyala az irodalom. És akkor évtizedek telnek el, a nyugat is elfogadja ezt, hogy esztétikum, szépség, tehetség. És megjelenik a kitűnő mára majdnem teljesen elfelejtett kolozsvári Grandpierre Emilnek talán 40-ben a legjobb regénye, jön életrajzi regény, és az Ottlik Géza ír róla recenziót. Az Ezüstkor című pár számot megírt híres folyóiratban. És most idézem, úgy kezdődik, mit akar a regényíró kérdőjel regényt írni? Ez az Alexander Bernátot viszi tovább. Mit akar a regényíró regényt írni? És akkor valami olyan, hogy mondta, hát az nagyon szép dolog, hogyha lemegy a pincébe az író, és a cserépkályhához ott fölvágja a fát, és fölcipeli, de azt ne higgye, hogy ezt egy regénnyel meg lehet csinálni. A regény regény. És az, hogy ő emellett még lemegy a pincébe, és öreg édesanyjának fölvágja a fát, és fölcipeli, vagy a szenet, az egy nagyon szép feladat, de az nem az irodalomnak a feladata. És akkor megint eltelik néhány évtized, és a híres francia Gallimard kiadó kiadja a Németh László Iszony című regényét, és hát kell valami előszó elé, hogy hát eszik iszá, ki ez? Mi ez? És keresnek egy olyan írót, aki hát úgy, hát nem ismer a francia közönség, de mégis valamit hallott róla már harangozni, és az I. és Gyulát kérik meg, hogy írjon egy bevezetőt. És a bevezető az arról szól, hogy kinyit valaki egy verses kötetet, elolvassa az első verset, az első verses szonett, vagy mit tudom, micsoda. Hát az arról szól, hogy árad a Duna, emberek, menjetek ki a gátakra, erősítsétek a gátakra. Hát ez gyönyörű, mondja a francia olvasó. Na hát, eszünkbe nem jutott volna. Hát ilyen szép, ilyen nemes dologra vállalkozik ez a költő, hogy ezt mondja. Hát nagyon szép. És akkor kezeügyébe kerül egy magyar regény, kinyitja, hát a Duna, árad a Duna, és a mondani valója az, hogy emberek, menjetek ki a gátakra, erősítsétek a gátakat. És elmegy egy színdarab, egy magyar író színdarabja, fölgörül a függöny, ott van a Dunapart, árad a Duna, emberek, menjetek ki a gátakra, erősítsétek. Akkor már, hogy összecsapja a kezét. Hát, úristen, hát ebben az országban nincsen vízügyi hivatal. Egyszer előadást tartottam Kalocsán, és ezt elmeséltem, és egy néni föltette a kezét, hogy hát én a vízügyi hivatalnál dolgozok, tanárul, mondta. Hát az így, és nem úgy gondoltak, és azt mondja, igen, itt volt a Duna, áradt a Duna, nem volt, aki mondja, valakinek mondani kellett, hát az íróknak kellett mondani. És most, ahogy belegondolnak, most olyan viszonyokban élünk, hogy nem kell mondani, hogy árad a Duna, és emberek, menjetek ki. Minden rendben van. Most már lehet csak úgy, hogy a szép, mert egyébként a hivatal, meg a sajtó, meg nem tudom micsoda, minden tökéletesen ellát, ugye? Akkor rögtön fölrémlik, hogy azért mégiscsak szükség van, meg szükség lenne. Az utóbbi 20 évben az irodalom kivonult erről a telepről, és persze, hát most van egy szabad sajtó, ahol minden nap meg lehet írni a gondokat, bajokat. Ez a két álszpoétika van a magyar irodalomban. A nemzetiség védangyala, és hogy csak a szép. És ez váltakozik, és nem lehet választani, nem lehet azt mondani, hogy a magyar irodalom az egyik, vagy a magyar irodalom a másik, a magyar irodalom kettő együtt. És mindig a kettőt együtt kell látni. Tudják, hogy a Lárpúr Lárt kitalálja ki, ugye ezt nem lehet magyarul mondani, ezt mindenki tudja, hogy L apostrof, és hogy kell írni, a világon mindenki tudja. Ezt a Théophile Gautier találja ki. A Théophile Gautier talán nem a legjelentősebb, vagy hát nagyon jelentős, hát a Baudelaire jobb költő volt nála, meg a Verlaine is, de a Théophile Gautier talált ki egy csomó mindent. Ő találja ki a lárpurlárt, a Théophile Gautier találja ki a parnasszizmust. Meg tudnák jegyezni, ezt kevesen tudják mi nálunk. A Mademoiselle de Maupin című regényében megvan magyarul. Maupin kisasszony. És abban azt írja, hogy csak az igazán szép, ami nem való semmire. Minden, ami hasznos, csúnya. Mert valamilyen szükségletnek kifejezése, márpedig az ember szükségletei nemtelenek és undorítóak, mint egész nyomorúságos, szegény természete. A ház leghasznosabb helye az illemhely. Itt találja ki a Lárpúr Lárt, a Théophile Gautier. Hát ugye volt szó a képzőművészetről, tehát ugye a történeti, romantikus történeti festészet után jönnek a nagybányaiak, és hát nem csak az, hogy egy irány, ami előrébb való, hanem hát borzasztó nagy tehetséget. Hát csodálatos nagy festők, és meg kell ismerni őket, de a más nem csinálnak, hát az interneten hozzák le, hát a Ferencinek szinte összes képe ott van, meg a Csók Istvánnak, meg a többinek, ennek az óriási nagy festőknek. Fantasztikusak voltak. Hát a következő művészeti ág, amivel nagyon röviden ismerkednünk kell, az a színház. A 19. század elején német színház volt Budapesten, a Gizella téren. Gizella térnek hívták azt, amit most Vörösmarty térnek neveznek. Nagyon jól felszerelt zsinórpadlással, meg mindennel. Ez egy európai nívójú épület és színház volt technikailag. A magyar nyelvű színjátszás az a Rondellában volt. A Rondella az egy bástya maradvány. Torony volt a régi Posta utca és Apácai Csere János utca sarkon. És ott voltak magyar. Hát ugye maga a lakosság nem volt magyar. Sajnos a városok lakossága a régi Magyarországon, ez a gyönyörű, ami voltak éppen Szent Istvántól kezdve ugyanaz volt, hiába jött török, tatár, minden. A határ ugyan és könnyű volt felrajzolni. Volt egy kis tengerpartunk, volt Tátránk, ott volt az a csodálatos Erdély, meg minden, csak az volt a baj, hogy a magyar nem volt városépítő. Városépítő népek címmel Adinak van erről egy remek korai tanulmánya. A japán városépítő nép, a magyar nem városépítő nép. Baj lesz belőle. A városok németek voltak. Erdélyben szászok voltak, a felvidéken az eperjes, meg ezek a gyönyörűségek, hát biztos látták, hát gyönyörűségek, azok cipszerek voltak, németek, és a lakosság is, ugye hát a márai család, hát az is német volt, a márai magyarosított. A testvére, a nagy filmrendező, az Radványira magyarosított, a Radványi Géza, az édes testvére volt a márainak. Ő Máraira. Miért épp Máraira, ezt nem tudom, nézzék meg, hát ha valahol a naplójában benne a Miért épp Máraira. Városokban a lakosság nem magyarul beszélt. Mi a feleségemmel 66-ba költöztünk a Pasarétre, ott volt az első lakásunk, és ha lementem a közértbe, ott még idős nénik, ilyen 70-80-90 éves nénik egymás között németül beszéltek, a Pasarét. Még a 20. század második felének az elején is ott még németek laktak. Németül beszéltek. A magyar az az arisztokrácia volt, az urak voltak a gentrik, azok kúriába laktak, kastélyba laktak, és a parasztok azok kunyhóba laktak. És a várost nem szerették. Ugye a magyar ideológiából a város kimaradt, mert hát az nem volt magyar, és nem is törekedtek arra, ez nagy baj volt. Tehát a 19. század első éveiben még olyan teljesen mellékesen volt Pesten, ugye még nem volt Budapest, Pesten magyar nyelvű színi előadás. És egyáltalán a magyar népkultúrába nagyon kicsi helyet foglal el a színjátszás. Gondoljanak az olaszoknál a Commedia dell'arte-ra, az máig van. Lehet, hogy elmennek valahova kisvárosba, nagyvárosba, Firenze, mint utoljára Firenzébe láttam ilyet, hogy úgy kezdtünk a feleségemmel ott kibontani a magyar téli szalámit, meg mit tudom, mit, és egyszer csak hallottunk valami éneklést, oda mentünk az ablakhoz, hát a téren jött egy társulat, és előadtak valami darabot tüneményessel. Nekem van egy angol rokonságom Angliába, egy faluba. És ott azok a falusiak, hát nem lehet falunak nevezni, mert már rég nincs falu Nyugat-Európában, meg parasztoknak sem. De az a lakosság, azok minden évben, akik ott laknak, megtanulnak egy színdarabot és előadnak. Senki nem mondja nekik. Nincsenek olyan izék, hogy az angol kultúrát ápolni kell. Senki nem kényszeríti, semmiféle propaganda nincsen. De van egy nagy színjátszó kultúra. Hát gondoljanak a görögökre. Hát micsoda színházakat csinálnak. Menjenek el egyszer Epidaurusba. Jó, még fiatalok föl tudnak menni maguk a legfelső kősorra. És ha valaki nem beszél, az tökéletesen fogják hallani minden szót. Nem volt erősítés, meg elektromos, nem tudom, micsoda. És éppen olyan akusztikát tudtak csinálni, hogy az tökéletes volt. És kellett nekik, mert valahol a lelkükben benne volt a színjátszás. Ugye, és még a Csokonai panaszkodik nálunk, hogy hát az is balond, aki itt színházat akar csinálni. Hát a magyar ember azt mondja, hogy hát az nem színész. A magyar ember egyenes ember, az nem színészkedik. Az nem csinál olyat, hogy most ezt játsza, meg azt játsza. Borzasztó. Hát van a népi hagyományban, persze, nagyon kevéske a betlehemes játék. Nem tudom, játszottak-e még ilyet. Én még elemista koromban játszottam betlehemes játékot. De nagyon kevés ilyen van, ami olyan kész darab lenne szöveggel. Nagyon kevés van. Nem volt jelentősége, de itt a reformkorban a nemzeti gondok középpontjába kerül a színház, ez az egyetlen pillanat, azóta se. És azt mondják a bajzáik, hogy hát ez nem. Hát kell egy magyar színházat építeni. És akkor kapnak a várostól telket, itt, ahol ez a üzletház van, ahol a Burger King van. Zitterbach Mátyásnak nevezik az építést, és egy gyönyörűséges klasszicista épületet emel fel. 35-be tervezik, 37-be megnyílik. Hát ugye Vörös Marti írja a nyitó darabot, azt tudják. Bajza lesz az első igazgató. Ugye az Árpád ébredése, a Vörös Martinak a darabja. Vörös Marti remek színházkritikus is, nagyszerű színházkritikái vannak. A Bajzának meg, hát jó költő volt a Bajza, de a fő műfaja az az esszé, a színházkritika. Kéne többet tudni, mint hogy van egy utca elnevezve róla. Bajza utca. Nagyszerű ember volt a Bajza. Nagyszerű emberek voltak ezek gyerekek. Akkor kellett volna írni a reformkorban, nem most. Már mondtam maguknak egy párszor. Meghalok, megkérem a jó Istent, hogy helyezzen már oda-vissza engem. De jó lenne ezekkel találkozni egy Vörös Martival, kocsmába együtt inni. De jó dolog lenne. Hol ivott? Hol van egy hely? Fóton. Fótra mentek ki piálni. Nem tudják? Hát a versekbe szerepel. Borzasztó nagy emberek voltak, a Bajza is. És akkor 41-ben lesz belőle egy állami intézmény, a Nemzet átveszi, és akkor lesz Nemzeti Színház. Tehát 37-ben megnyílik, mint Pesti Magyar Színház, és 41-től lesz Nemzeti Színház. És ez borzasztó sokat jelent, ez a pár év. Elkezdődik Pestnek a megmagyarosodása, már egyre több magyar lakik, magyar iparos, magyar polgár. Ahhoz, hogy a Nyugat majd legyen 908-ba, kell egy olvasóközönség. Egy folyóirathoz kell egy írógárda, hát az adott volt ott a Adiékkal, zseniálisok, kell pénz, a sajnos máig nem tudjuk, hogy miből tartotta fönn magát. Csak feltevéseink vannak a Nyugat. Honnan volt a nyomdaköltség? Ki adományozta? Feltevéseink vannak. De a legfontosabb, hogy kell egy közönség, amelyik megveszi és elolvassa, akit megszólít. Hát ez a közönség itt kezdődik el a színházzal. A 19. még a reformkor végén. Egy következő etap lesz 63-ban a színi tanoda, ugye a színművészeti főiskola, majd most ezt a hülyeséget csinálták, hogy színművészeti egyetem. Annak, hogy színművészeti főiskola rangja volt. Az, hogy színművészeti egyetem, most már minden óvónő képzőt a 90-es években átkereszteltek egyetemre, meg akreditáltak, hát borzasztó, nem kell. Zeneakadémia volt, az igen. Valaki a Zeneakadémián végzett, az igen. A zeneművészeti egyetem szörnyűség. Hát ki volt az első igazgató, hogy Liszt Ferenc? Annak jó volt az, hogy Zeneakadémia? A Liszt Ferencnek jó volt? Borzasztó. A következő fok az 75, a Népszínház. Ez a második állandó színházépület. Ez megint a főváros adja, ott a Rákóczi út és Nagykörút sarkon. Hogy van az, hogy este hétre várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll, mindenki tudja a dalt. Ez nem az én generációm, ez a nagy dolog a slágerbe. Nem az én, az az én nagyszüleim generációja. És még én is tudom, és maguk is tudják, csak most itt nem akarok énekelni. De el tudnám énekelni. És nincs. Nincs a Nemzeti, nem áll meg a hatos, nem ott áll meg, és nem úgy van, és minden. Az is egy nagyon szép épület volt, és az lett a Népszínház, és a Népszínház az népszínműveket adott elő, tehát ma azt mondanánk, hogy musicaleket. Az apukám doktori disszertáció, hogy nem tudom mi, 34-ben arról szólt, hogy ez milyen szörnyű az egész népszínmű, meg népiesség, meg álnépiesség, de ezek mégis tovább élnek, valamit csináltak, oda vonzották azt az iparos réteget, az alsó középosztályt, és akkor az tanult magyarul, mert ez nagyon jó volt. Hát ott volt a Blaha Lujza. Azt a Morvaországból ide települt Schuster is akarta látni. És akkor tanult magyarul. És elkezdődött Budapestnek a megmagyarosodása. Nagy szerepe volt a színháznak benne. Persze, hát ezek ilyen szentimentális dolgok voltak, de hát volt szerepe, országos szerepe. 84-ben elkészül az Operaház, ez a csodálatosság. Hát azt nézzék meg, hogy az hogy van megcsinálva. Hogy az Ébül Miklós tervezte, hogy micsoda épület az. Hát nézzék meg, hogy mit tudtunk még akkor csinálni. És akkor menjenek el a Nagyenyed utcába, ahol most épült egy irodaház, egy hányadék. Hát miért kell ilyet csinálni? Hát borzalom, ezek még tudtak. Meg ha bemennek, hát ott minden négyzetcentiméter egy magyar iparos ember tökéletes munkája. Fantasztikus az opera. Ugye? 84-ben. 72-ben vetődött fel a terve, és a helyét úgy hívták, hogy Hermina tér. És a freskók Támmor, Lotz Károly, Székely Bertalan. Addig az opera előadásokat azokat a Nemzeti Színházba tartották, mert már voltak opera előadások. Itt az 1840-es évektől följön az európai kultúra szintjére a magyar kultúrát, legalábbis annak az első rétege. És a két intézmény az nemzeti intézmény, a Nemzeti Színház és az opera, azt a magyar állam pénzeli és tartja el, ott nincs pénzügyi gond. A többinél van, a magyar, hogy hát egyre másra alakulnak a magánszínházak, meg épületeket emelnek, meg mindenet. Egy komoly színházi kultúra alakul ki a 19. század végére, de két állami intézmény van, két nemzeti intézmény van, a Nemzeti Színház és az operaház, és ennek a kettőnek az élén áll egy parancsnok. Nem művészeti igazgató, de ilyen mai szóval élve menedzser. Egy magasrangú kvietált katonatiszt, és báró vagy gróf, Keglevics István. Hát a Krúdinál szerepel, és olvassák el, ha akarnak érdekeset olvasni, a Kelér Andornak a bal négyes páholy, ami ennek a korszaknak a színházi világáról ír, hát kevés érdekesebbet olvastam. Ez egy katonatiszt volt, egy merev katonatiszt volt, a proszenaumi páholy, tudják mi az a proszenaumi páholy, ugye itt így van a, hát csak magam felé tudom rajzolni, annyira nem vagyok gyakorlott. De úgy, így van a színház most. Itt van a színpad, és itt van a zenei árok, ahol a muzsikusok vannak, és itt van egy páholy, azt nevezik proszenaumi páholynak. A proszenaumi páholyba, aki ül, azt az egész nézőtér és az összes többi páholy látja, ő az előadást nem olyan nagyon jól látja éppen. De látja a zenészeket is, hogy mostan lazsál-e valamelyik hegedűs. Itt ült a Keglevics, és be volt szerelve neki egy ilyen csengő, és akkor meghúzta, ahol a pillanatban katonással jelentenie kellett a rendezőnek. Grófú, jelentem, és akkor úgy rettetesen féltek tőle, nem szerették őt, holott ez ruhákat vett a színésznőknek, díszleteket vett a saját pénzéből, és arról volt híres, hogy ő volt Budapest első párbajhőse. Tehát Párizsba volt a feleségével, és észrevette, hogy az egyik páholyból, a nézőtéren ültek, az egyik páholyból egy francia ifjú szemez a feleségével. A Keglevics István, egy Keglevics István feleségével szemez. Természetesen a szünetbe fölkereste, annak rendje módja szerint a szemébe vágta a kesztyűjét, ez volt a párbajra kihívás, és akkor este a szállodában megjelentek a segédek, és azt mondták, hogy gróf uram, sajnos nem párbajképes az ifjú francia. Hát adósságai vannak, mennyi adóssága van? Előadta a csekkfüzetét, kifizette. Hát ugye országgyűlési képviselő volt, nem tudom, még felsőházitak vagy valami, és hát úgy, mint máma, ugye ezek a pártok úgy elkülönülnek, ülnek, de van egy pont, ahol mégis ő még ez a pártot tartozik, a másik meg a másik pártot tartozik. És valami volt, hát ő persze konzervatív volt, és mellette ült egy ifjú ember, aki valami vicc volt, és ez a tábor, a Keglevicsék harsányan fölkacagtak. Ha-ha-ha! Ez a ellenzék, ez néma maradt, mert ezt nem tartották jó viccnek, mert róluk szólt valami. És az a fiatalember is odafordult a Keglevics, azt mondja, maga mind nevet? Egy Keglevics István azon nevet, amin akar. Hát hogy lehet ezt megkérdezni? Azonnal párbajra hívta, bandázs nélkül, nehéz lovassági karddal és bandázs nélkül. Sebet kapott, elvérzett, meghalt a Keglevics. Így ért véget az élete. Hát Krúdi figura. Meg is írta, meg a Kellér Andor. Hát ő volt a két nagy színi létesítménynek a menedzsere. Akkor nem úgy hívták. És 96-ban történik aztán a következő nagy lépés, a Víg Színház, elkészül a Víg Színház, és megnyílik a Víg Színház, és ezzel egy ellenfelet kap a Népszínház. Népszínház, Víg Színház, ebben a csatában nyer a Víg Színház, ezzel nyer a műveltebb és urbanizáltabb polgárság, és ott indul el egy olyan közönség, ami majd oda vezet, hogy lehet a Nyugat. Korabeli francia sikerdrámákat mutatják be, és játsszák a Osztrigás Micit, meg ezeket máig játsszák, ugye? A fiatalabb Dumannak, a Eugène Labiche-nak, a Georges Feydeau-nak a darabjait, amik elég vacakok, de borzasztó sikeresek szerte Európában. De mellette azért már bemutatnak Ibsent, bemutatnak Hauptmann, tehát a korabeli magas nívójú darabokat. 1907-ben, tehát egy évvel a Nyugat alakulása alatt bemutatják az Oscar Wilde-nak a Szaloméját, amiről beszéltem, ugye a francia festmény és a belőle készült színdarab. De magyar szerzőket is, Turi Zoltán, Brodynak a Dadáját, a Tanítónőt itt mutatják be, Herceg Ferencnek az Ocskai brigadérosát, a Gyurkovics lányokat, és Molnár Ferencet persze, a Doktor úrnak, az Ördögnek, a Liliomnak itt van a bemutatója. És hát az újabbak közül, ugye a lengyel Menyhértnek a Tájfun című darabját, ami aztán világsiker lesz. És tudják, a lengyel Menyhért, ugye hát a Nyugat első nemzedékével egyidős, az aztán kimegy Amerikába és Hollywoodon. Nem is tudják, hogy nagy, világnagy 30-as, 40-es évekbeli filmeknek ő írta a forgatókönyvét, a lengyel Menyhért. A Nemzeti Színház, ami jön a 19. század elejéről, egy színi előadás felfogás, az teljesen és 100%-ig szerzői színház, tehát ami le van írva, azt kell értelmesen, szépen artikulálva előadni. Hát nem voltak erősítők ilyen elektromos dolgok. Kellett tudni a színház, a színésznek szépen beszélni magyarul és hangosan. És ha szépen beszél és hangosan és mindent kiejt, akkor az háttérbe szorul, hogy ő játszik és mozog, és nem tudom, mi nem nagyon tudjuk, hogy a korabeli voltak híres színészek, hát a Laborfalvi Róza, meg minden, hogy az, mint színésznő, mozgáskultúrában milyen volt, gyönyörűen beszélt. Itt először jön a Víg Színházba az, hogy az előadás, mint előadás, a mozgás is, nem csak a szöveg fölmondása nagyon szépen. Kicsit olyasmiak lehettek ezek a régi, meg a Comédie Française, még szinte máig olyan, mint az opera, régen az opera, hogy úgy megállt és énekelt. És nem nagyon mozgott. A Víg Színházban lesz az, hogy már úgy mozog és díszletek, az is számít, hogy milyen. A Víg Színház megnyitójára Jókai Mór ír színdarabot, ugye a Nemzetinek a megnyitására, a Vörös Mártéjét. Az a cím, hogy a barangok, vagy a peóniai vojvoda. És akkor a következő lépés, ez már nagyon közel a Nyugathoz, 904-ben fiatalok összeállnak, Benedek Marcell, Lukács György, Bánóczi László, és csinálnak egy modern színház, az a cím, hogy Tália, épületük nincsen, itt-ott játszanak. Ők már nem adnak elő ilyen sikerdarabokat, meg nem adnak elő népszínműveket, meg semmit. Ők már az Ibsen, Hauptmann, Strindberg erre a vonalra mennek rá, tehát az európai élvonal, akár értik, akár nem. És itt jön be az a színház, amit a németek úgy neveznek majd francia szóval, a Brechték, hogy ensemble. Tehát, hogy nem egy-egy sztár és kiáll és deklamál, hanem az egész és játszanak együtt, és együtt vannak. Az együttes. De ez még mindig az a logocentrikus színház, amiről ma színháztörténészeink írnak, tehát itt még mindig az író akarata. Mit akart a Shakespeare? Ott a szöveg, és akkor ki kell találni, hogy ő hogy képzelte, mit akart, és azt kell előadni. És az újabb felfogás, a mai felfogások szerint ezzel kell szakítani, és ez nem számít, és nem a szöveg a legfontosabb, és nem a Molière, vagy a Shakespeare, vagy a görögök, hanem hogy a rendező és a színtársulat mit akar kitalálni, és mit akar közvetíteni. És nem csak ezért, de ezért is annak újrafordítják, ugye, a klasszikusokat, akiket a 19. században hát nem kisebbek, mint Arany János fordított. Mondom, akkor még az volt, hogy a színész szépen artikuláltan kiejtse, ahhoz azért megfelelően lassan és hangosan kellett beszélnie. Most, amikor a mozgás kell, bejön a mozgáskultúra, most a legfontosabb a mozgás, a vizualitás a mai színházban, per ma, akkor ezek a veretes mondatok nehezen kiejthetővé válnak, beletörik a nyelve a színésznek. Tehát át kell fogalmazni, könnyen kiejthető legyen. De ez olyannyira igaz, hogy ha engem fölkérnek egy előadást, megírom, mondjuk Radnótiról volt egy kis előadásom az akadémián pár hete, és ezt én megírtam valamikor, még a tavasszal, rögtön, amikor fölkértek rá. És amikor jött a meghívó, hogy akkor elolvastam, mondtam, húha, itt változtatnom kell a szövegem, mert nem fogom tudni felolvasni. Olyanok a mondatok, hogy nincs olyan kiejtési technikám magyarul, hogy azt tudom, és akkor beleakadok a saját szövegembe, átfogalmaztam jó pár mondatot benne, hogy könnyebben ki tudja ejteni. Hát még egy Shakespeare darabba, az aranyfordítása. Tehát a Nádasdiék ugye újrafordítják a darabokat, aminél szempont az, hogy a mai színész, a mai színi előadásban, ami nagyon erősen mozgáskultúrára, vizualitásra épül, ki tudja ejteni, meg hát a fordítását, egy fordítás az egy másik mű, az másik oldalról nézi a művet. Ugye az Ádám azt szokta mondani, hogy az amit egy szobor, amit innen is meg tudok nézni, meg onnan is meg tudok nézni. Tehát a mai színház az egy vizuális színház, és a rendező meg a színészek együtt kitalálják. Ennek az első nagy színháza a Kaposvári Színház volt, nem tudom én, a 70-es évek környékén. Az volt Magyarország legjobb színháza a hosszú ideig. Az Asser Tamásék, amit csináltak. Én nem vagyok elragadtatva a mai költészettől, a mai prózát jobbnak tartom, de abban is rettenetes túlírások vannak, és túlhabzások vannak, és túl sok, és minden, de merem mondani, hogy olyan színházi élet, olyan jó színházi élet, ami per ma van Budapesten, nem volt soha. Remek előadások vannak. A darabok olyanok, mint amilyenek. De nézzék meg a Fedónak a Hülyéje című darabját, aminél Born írtak, hülyeséget nem írtak az európai színház történetbe, de a Mácsai egy olyan színi előadást, egy olyan produkciót csinál, hogy érdemes megnézni. Tátva marad a szájuk. Hogy mit lehet egy ilyen hülyeségből kihozni egy élményszerű színházi este? Az igen. Hát elszagad ettől a logocentrikus színház felfogástól, a szent szöveg, és nem is a szöveg, hanem még mögötte az író akarata, szándéka, mit akart? Vajon mit akart? 1909-ben tűzveszélyesnek nyilvánítják ezt az épületet, ami itt volt. Nagy metszetek maradtak, fényképek maradtak. Egy gyönyörű kis klasszicista épület volt, tehát nem volt egy hodály. És 13-ban lebontják. És akkor 8-ban, amikor tűzveszélyesnek nyilvánítják, és akkor kiköltözik a színtársulat belőle, akkor ők kapják meg az addigi népszínházat, és az lesz a Nemzeti Színház. Én még iskolás koromban úgy láttam a Shakespeare ciklusokat, meg ilyeneket, hogy oda jártunk. Amit aztán a metró miatt lebontottak. Most úgy szeretik ezt is olyan politikai aktusként. Semmi politika nem volt benne, alatta ment a metró, és ott kellett egy nagy metró állomást csinálni, és veszélyben volt ez az akkor már sok évtizedes épület, hogy ahogy a fúrópajzs halad erőre, ott remeg az egész, összedől. Hát lebontották. Avval, hogy perceken belül építünk egy új Nemzeti Színházat, hát ugye 72-ben nyílt meg a metró, ezt nem tudom, mikor bontották le, 60-as években, hát most készült el az új Nemzeti Színház, tehát eltelt, nem tudom én, több évtized, amire van egy Nemzeti Színházunk, és azt is ugye mindenki szídja, én is szídom, hogy milyen borzasztó ronda meg eklektikus. Hozzá fogunk szokni, és nagyon jó előadások vannak benne. Na hát nagyon, nagyon röviden a zenéről, ugye a zene is nagy átalakulásokon megy keresztül. Ugye azt úgy kell elképzelni, hogy a kotta, az öt vonal, és az öt vonal között van négy vonal köz. Öt vonal, meg a négy vonal köz, az 9, és ha a vonal, a legfelső vonal fölé, legfelső vonal alá is írnak még egy jegyet, és írnak, akkor az 11, és nem kell a 12, az már ugyanaz. Tehát a do, re, mi, fa, szó, lá, ti, do, az ugyanaz. Az jó hallású ember meg tudja mondani, hogy az ugyanaz. És a német klasszicizmusnak az elején, hát ugye azért a legnagyobb zenekultúra, az a német zenekultúra, volt egy Werkmeister nevű zeneelméletes, nagyon szigorú szabályrendszer talált ki, hogy, hogy lehet. Ugye gondolják el, mindenki látott zongorát, meg remélem, hogy tanultak is zongorázni, ugye vannak fehér billentyűk és fekete billentyűk, és akkor van 7 fehér billentyű, és a 7 fehér billentyű között van 5 fekete billentyű, az 12. Na most, ha az egyik fehér billentyű után meg a mellette lévő fehér billentyűt leütöm, az egy egész hang. Ha a kettő között lévő fekete billentyűt ütöm le, akár melyik oldaláról, az fél hang. Na most ez a Werkmeister kitalálta, hogy mi az, ami az európai ember fülének tetszik, szép, és ezt hogy kell csinálni. Nem lehet csak úgy ukmuk-fuk félhangokat csinálni. Az nem, tényleg furcsa. És akkor ezt ő megcsinálta, és ott volt a Bach, meg a Beethoven, Mozart, Beethoven, a rettenetes nagy zsenik, egy kicsit mindenki lazított rajta, de alapvetően az maradt a Werkmeister. A Tarbélának van egy zseniális filmje, ugye a Werkmeister harmóniák, ami persze nem a zenéről, hanem a forradalomról szól, de nagyszerű film. De hát nagyon strikt szabályok voltak, aztán a 19. század vége felé az impressionista zenébe egyre több félhang lesz, és az olyan, azt úgy hívják, hogy kromatika. Egyre több ilyen kromatikus hang lesz, már a késői Wagnernél feltűnik. Én egyszer voltam a Fischer Ivánnak egy koncertjén, ahol Wagnert játszott, és erre vette a hangsúlyt. Hogy hülye közönség vegye észre, hogy már a Wagnernél ott vannak ezek a modernebb akkordok és minden. Na most hogy mehet előre a zene? Hát mert az olyan, mert a 19. század zene csinált, hát azért az már hihetetlen. Hát most hogy lehetett itt még valami újat csinálni? Hát két út volt. Az egyik, hogy menjünk vissza a népzenéhez. 18. század végén az angolok elkezdik gyűjteni a népdalokat, a Percy MacPherson, ugye ez az oszcián kultusz, amiről kiderül, hogy az először ugye ilyen műdalok, szegény Chatterton, fiatal ember, aki fölmegy a padlásra, és ott kotorász, és talál egy kötetnyi verset, és beküldi a Walpole-nak, a legnagyobb kritikusnak, és teljesen oda van Anglia, hát már mit tudom én, a 12. században ilyen verseket tudtak nálunk, hát ez fantasztikus. Aztán a kritikusok stilisztikai alapon kimutatják meg a szóhasználaton. Tehát ez a fiatalember írt, és akkor az öngyilkos lesz szégyenébe, hogy ő írt verseket, zseniális. Mert a legnagyobb romantikus költő lehetett volna, mondják róla az angol kritikusok, fiatalon meghalt. De akkor elkezdik gyűjteni ugye a népdalokat, a németek meg a franciák bajban vannak, mert az ottani műzene ez már 200 éve fölélte. Hát a Haydnék, mert azok bedolgozták. De a franciák elmennek Szerbiába, elmennek a Balkánra, és ott gyűjtenek dalokat, Guzla, az a címe, bejárja Európát, azt arról is kiderül, hát azt meg a Prosper Mérimée írta. Nem, hogy Szerbiába nem ment el, Párizs határát nem hagyta, kitalálta. Úgyhogy ilyen kitalációk vannak, de ennek nyomán elindul a népdalkutatás ott, ahol még föltehetően van népdal. Hát nálunk van, és ezeket összegyűjtik a Kriza Jánosék, meg minden kiadják a 19. század folyamán, de egy dolog nem jut eszükbe, hogy a népdalnak azért az a neve, hogy népdal, mert ezeket énekelték. De hát eszközük sincsen rá. hogy azt mondják, hogy Mári néni, hát köszönjük szépen, tehát tessék már elénekelni, meg nem tudtak kottát írni. Ez jut eszébe a Bartóknak, meg a Kodálynak, meg a Balázs Bélának. És elmennek, hát a szövegek föl vannak már gyűjtve. Rengeteg. És elmennek 905, 906, 907-be, és akkor már van a magnetofonnak ez az őse, a nagy tölcséres, és fölveszik. És majd innen jön a Bartók, meg az oroszoknál a Stravinsky, hogy a népdalban vannak olyan motívumok, hogy a szecesszió a fák leveleinek az erezetét, meg kis bogaraknak az alakját dolgozza be, hogy valami olyan formához jusson, amit még senki nem dolgozott fel. Itt a zenében az egyik út a népdal. A népzene, és ebből modern zenét csinálni, földolgozni. Nem csak nálunk van a Bartók meg a Kodály, hanem például az oroszoknál is a Stravinsky. A másik mód pedig azt mondani, hogy hát hagyjuk a fenébe ezeket a strikt szabályokat. Hát most mit, ott van a 7 fehér billentyű, az 5 fekete billentyű, és szabadon használjuk. És innen jön a 12 fokos skála, a Schönberg. Majd a 20-as évekre találjuk, aztán kiderül, hogy ennek is olyan strikt szabályai vannak, még striktek szabályai vannak, mint a Werkmeisternek, az nem úgy megy, hogy csak úgy össze-vissza lehet csinálni. De jön a 12 fokus skála, és avval elindul egy másik útja az európai zenének, és jön a Stockhausenhez, meg ugye nálunk a Ligetihez. Hát a prózánkat is lefordítják, az Eszterházit, meg a Nádast, meg tényleg nagyon jók. Hát borzasztó jó íróink vannak, de az a szint, mint a Kurtánk, meg a Ligeti, hogy annyira a világ elit közönsége ismerné, az irodalmunk nem jut el. Nagyon jók. Nagyon jó a mai magyar zene, a legújabb magyar zene. Teljesen világszínvonalú. Sőt, csinálja a világszínvonalat. Persze, hogy a Bartóknál a közönség fölállt és kiment, és úgy fölcsapódott a szék, és kivonultak, mert nem értették, hát nem van könnyű a Ligetit meg a Kurtákot se. Nem lehet azonnal. Azt el kell kezdeni a Mozartnál. Aztán a Beethovenhez, aztán a Schubert, az eljött a Brahmshoz, és úgy tovább, és már a tovább előtt visszamenni Bachhoz, mert a Bachot se olyan könnyű megérteni, ahhoz ezen úton végig kell menni a fülnek, akkor visszamenni a Bachhoz, és aztán a Bach után jöhetnek ezek a maiak, modernek, és nagyon jók. Hát ott tényleg ott vagyunk a világ legjobbjai között. És még ráadásul tudják is róluk, hogy magyarok. Egy kicsit utána kell nézni, gyerekek, a Balázs Bélának nem fogok tudni beszélni róla. Aki nem akárki volt, aki megy ott velük a népdalgyűjtés, hát miért megy velük, mert szobatársa a Kodály. Ő a szobaparancsnok az 5-ös kollégiumban. Az nagy úr volt egy szobaparancsnok, az még valamivel följebb járt, és tudják, a régi 5-ös kollégiumban olyan volt, hogy a 3-4 előtt nem illett lefeküdni. Fönn kellett lenni a könyvtárba, olvasni, tanulni mindent eredeti nyelven, elolvasni minden nyelvet, megtanulni. Borzasztó magas intézmény volt, az egyik legnagyobb intézmény, ami a millenniumra készült. Csak akkor az még nem a Ménesi úton volt a Gellért hegyen, hanem a mai vásárcsarnok mellett. A vásárcsarnok is a millenniumra készült el a Pipa utcába. Ez egy rettenetes magas intézmény volt, ahol egymás húzták föl ezek a zseniális emberek, mint a Kodály, meg a Horváth János, meg a Gombóc Zoltán, meg a Szabó Dezső, és gondolják el az udvarok, ezek csináltak egy vonós négyest. Tehát micsoda dolog lehetett az. De jó lett volna az hallgatni. Borzasztó nagy emberek. Hát a Kodályra úgy tekinthettünk, mint aki a magyar szellemi élet vezetője, parancsnoka. Amikor a Babics meghalt, akkor ő lett. Hát én úgy voltam kisgyerek, hogy hát ott a Kodály, hát a nagy baj nem lehet. Hát ó, világháború, meg nem tudom micsoda, meg leverték az 5-6-ot, de hát ott van a Kodály. Hát a nagy bajunk nem lesz, amikor még ilyen nagy ember itt van. És az még azóta Kodály minden áldott nap ment hozzá egy atya, nem tudom melyik rendből, és ketten olvasta görögül együtt, mert nem akarta elfelejteni a görög tudást élete végéig. Arra minden nap szánt egy órát vagy fél órát, görögül olvasson. Borzasztó nagy ember volt a Kodály. És ez az egész generáció, ami volt, és az ötvös kollégium. A Lackó Géza írta meg a ötvös kollégiumnak ezt az első korszakát. Nagyon jó regény. Aztán a második korszakot, a 30-as éveket, azt a Sőtér írta meg, aztán az utolsó korszakot, a második világháború utáni, ami már nem volt olyan jó, az pedig a Szász Imre. De a Lackó Gézát érdemes elolvasni, a Lackó nagyon jó író is volt. Nyugatnak egyik legjobb prózaírója volt. Királyhágó, az a címe a regénynek, a Királyhágó. Ennyit a mai alkalomra. Gyerekek, a nyugatot, ami hát azért a legfontosabb lenne, nem mondom el, arról nekem van egy tanulmányom, az fönn van az interneten, a honlapom, azt tessék elolvasni, aztán 30 oldal, azt el lehet olvasni, és meg lehet tanulni a korszakolását, a legfontosabb dolgait, és van egy még rövidebb, az etikai esztétizmusról, mint én szerintem a nyugat központi gondolatáról, az olvassák erről. Én nem beszélek, mert nem jutunk az anyag végére. Úgyhogy azt föladom.
Elhangzott Rádióegyetem. A szimbolizmustól az avantgárdig. Kenyeres Zoltán, a magyar színjátszás kezdetei. Az ELTE BTK-n 2009. október 22-én elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Baksa Máté. Vágta Kenyeres Balázs.